Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi előadás sorozatunkon, amely sorrendben tehát a 13. évünk, és itt a jogi karon. Az előadás sorozatunk címe az emberi élet alapkérdései Jézus Krisztus példázataiban. Ez a sorozat összesen 6 előadásból áll, nem többből, és januárban elkezdünk egy másik sorozatot, azt, amit szintén megtetszettek szavazni, a Biblia 10 vázlat proféciája. Egyik sorozatot sem tartottam a 13 év alatt, tehát soha nem ismétlünk. Először azon gondolkodtam, hogy Jézus példázatairól talán hosszabb sorozatot kellene tervezni. Van több mint 40 példázat. És amikor először gondoltam a témára, úgy véltem, hogy talán olyan hatalmasok ezek a példázatok, hogy egy példázat se fér bele egy előadásba. És most tessék, itt a végeredmény, ma 10 példázatot fogok áttekinteni, és valaki fölvethetné a kérdést, hogy ez lehetséges, és milyen jogon. Szóval Jézusnak ezek a tanításai olyan csodálatosak, annyira sokrétűek, hogyan lehet ezeket belezsúfolni egy-egy előadásba. Ha nem mélyedünk el egy-egy példázatban, akkor meg fogjuk-e érteni ezeket? Nos, hát a Bibliáról sokféle sorozat készíthető, és Jézus példázatairól sokféle sorozat formázható, és az első előadáson szeretném előre bocsátani, hogy hogyan is csoportosítottam a példázatokat, és miért is lehet csoportosítani ezeket. Az biztos, hogy Jézusnak minden példázata roppant mély. De a példázat az egy irodalmi műfaj, és ez az irodalmi műfaj lehetőséget ad nekünk a csoportosításra. Tudnék, a példázatokban nem maga a példázat a döntő, a lényeges. Annak nem szabad minden egyes apró részletébe elmerülni, mert a példázatok valamire utalnak. Tehát Jézus a példázataival az emberi élet alaptörvényeit akarta megvilágítani, az igazságról való alaptanításokat hirdette meg. És lehetséges akár egy előadáson belül 10 példázatról is szólni, mégpedig úgy, hogyha megyünk végig, hogy bizonyos példázatok milyen igazságra utalnak, milyen igazságokat fejeznek ki. Ha végigmegyünk így a példázatokon, akkor tulajdonképpen Jézus tanításainak rendszerét fogjuk megkapni. Tehát most 6 előadásban összefoglaljuk azt, hogy Jézus miről is tanított. Sőt, nem csak Jézus tanításainak a rendszerét kapjuk meg, hanem az egész Biblia tanításait megpróbáljuk 6 alkalommal összefoglalni, mert amit Jézus elmondott, tulajdonképpen az egész Biblia tanításával ér fel. Azt összesítette és azt helyezte a megfelelő megvilágításba. Miért tanított Jézus szívesen példázatokban? Azért, mert ugye a példázat, ugye ez képies beszéd, ott egy történet van, az könnyű megjegyezni, könnyű felidézni, könnyű eltöprengeni egy-egy részletén, és az emberi értelemnek, az emberi gondolkodásnak nagyon is szüksége van a képekre, a hasonlatokra, a látványra. Ugye az emberi gondolkodás általában kétféle, fogalmi gondolkodás és képies gondolkodás. Jézus tanított fogalmakban is, mert főleg János evangéliuma őrizte meg Jézusnak a kijelentéseit, tehát mondok például egy kijelentést, János 8. fejezetében mondja Jézus, hogy ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Ez egy fogalmi kijelentés. Itt ilyen fogalmak vannak, hogy megismerni, igazság, szabad, szabadság. Szóval ezek nagyon súlyos alapfogalmai az ember életnek. Ha megismeritek az igazság szabadokká tesz titeket. Most hogy lehet ezt képies formában elmondani? Majd meg fogjuk látni, hogy erről szól a drága gyöngyöt, vagy igaz gyöngyöt kereső és drága gyöngyöt találó ember példázata, hogy van egy szántóföld, abban a szántóföldben van egy drága kincs, és egy ember keres az életben, keres, és amikor megtalálja azt a kincset, akkor annyira örül, hogy mindenét eladja, csak hogy meg tudja venni azt a kincset, és akkor övé lesz a kincs. Tehát amit Jézus elmondott fogalmi beszéddel, hogy az igazság megismerése, mert az igazság szabaddá teszi az embert, és az igazság szabadít fel egy boldog életre. Tehát amit Jézus így fogalmilag elmondott a hallgatóságnak, az még jobban bele akarta vésni az emlékezetükbe, és erről mondott egy képies történetet, amit meg lehet jegyezni, hogy adva van egy szántóföld, egy ember, aki keres, végre talál valamit, és annyira örül ennek a megtalált értéknek, hogy mindenét eladja, amilyen volt, mert ennyire fontos, ennyire drága az igazság az emberi élet folyamán. Tehát ezért mondom azt, hogy az emberi gondolkodásnak ez a két formája van, tehát a logikai, a diszkurzív gondolkodás, és a képies, a parabolikus gondolkodás. Maga ez, hogy példázat a görög nyelvben parabola, és ezt át is vette ugye a latin nyelv, ezek retorikai figurák, tulajdonképpen az emberi képes beszédnek nagyon sokféle fajtája van, nagyon sokféle lehetőséget tud felhasználni az ember, ha szemléletes beszédre törekszik. Néhány példát hadd mondjak, ezek esztétikai, irodalomelméleti, irodalomtörténeti fogalmak, de a Biblia is tele van ezekkel, azért jó tudatosítani ezeket. Például, hogyha valaki valamit ki akar fejezni, a hétköznapi beszédben is nagyon sokszor élünk példával. Példával. Ez még nem példázat, ez egy példa. Ugye ez görögül paradigma, latinul exemplum. Az élet tele van példával, hogyha valamit akarok szemléletesen, jól megjegyezhetően a másik ember emlékezetébe vésni, akkor példákat mondok, hogy valahogy hogy jobban megragadjon benne. Például Arany János a Széchenyi emlékezetet című versében, mikor megkezdi a verset, példák sokaságával akar illusztrálni, hogy Széchenyi mit jelentett a magyar nemzet történelmében, és a példák sokaságát ontja. Ki is mondja ezt a szót, hogy most ő példákat mond. Például idézem ezt a versszakot. Bibliai példák is vannak benne. Ugye azt akarja kifejezni, hogy Széchenyi mit jelent a magyarnak? Széchenyi mi volt a magyarságnak? Ugye a Széchenyi halál hírére írt ezt a hatalmas nagy gondolati költeményét Arany. Írd azt, ki a pusztán népét vezérli. Ugye, tehát példát mond, hogy Széchenyit hasonlítja kihez, írd azt, ki a pusztán népét vezérli. Tehát Mózeshez hasonlítja. Ki kürtöl és lerogy a régi fal. Hát kiről van szó? Ugye Józsuéről, aki Jerikó vevételénél megfuvatta a kürtöket. Ki kürtöl és lerogy a régi fal. De nem csak bibliai példák vannak, hanem a római történelemből is. Tárkivin előtt ki arcát megcseréli. Fülepet ostoroz lángajkival. Ki győzni Atén cselleli szorítja. Ki bősz csoport elítél, mert igaz. Ki Róma buktán keblét felhasítja, elég, a példa fáj, Széchenyi az. Tehát példák sokasága, ezek a bizonyos paradigmák vagy exemplumok, amiket a hétköznapi élet is és a költői nyelv is nagyon gyakran használ, amikor valamit ki akar fejezni. A második nagy csoportja ezeknek a képies trópusoknak nevezik egyébként, ez nem földrajzi fogalom, hanem a retorikában egy retorikai fogalom, trópusok. Az annyit jelent, hogy képies beszéd, tehát nem nyílt, nem egyenes beszéd. A másik formája a trópusoknak például a proverbia. Ezt magyarul így mondjuk, hogy közmondás. Ugye a közmondások is rendkívül szemléletesek, és sokszor annyira megragadnak az emberekbe, hogyha elmegyünk valóban egy munkahelyre, vagy bárhova, akkor azt látjuk, hogy naponta nagyon sok közmondás hangzik el, ugye aki korán kell, alanyat lel, vagy nem mind arany, ami fénylik. Ugye a hétköznapi beszéd tele van ezekkel a képies kifejezésekkel. Ugye vannak névtelen közmondások, ezek a tulajdonképpeni közmondások. A Bibliában is van ilyen, például a Jeremiás és Ezékiel könyvében, amikor a babiloni foglyok idézik ezt, hogy az atyák ették az egrest, és a fiak foga vásod belé. Ugye milyen szemléletes dolog? Valamit ki akarnak fejezni, és képies formában fejezik ki. Nem azt mondják, hogy az elődeink bűnéért nekünk kell lakolnunk, hanem ezt képiesen azt mondják, hogy az atyák ették az egrest, a fiak foga vásod belé. Nem tudjuk, hogy ki találta ki ezt a közmondást, mert nem igaz, ugye? A próféta megmondja, hogy ez nem így van az Isten világrendjében, de mégis egy nagyon szemléletes és nagyon elterjedt közmondás volt. Az olyan közmondások, amelyekről tudjuk, hogy ki találta ki, azokat a magyar nyelven külön megkülönböztetjük és szállóigének nevezzük. Ilyen is van a Bibliában, Mózes első könyve 27. fejezet 22. versében, ugye a híres Jákob történetében, amikor csellel elveszi az elsőszülöttségi jogát az édesapjától, Izsáktól, és akkor Izsák azt mondja, hogy a szó az Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Ugye ez is egy nagyon szemléletes mondás. Itt tudjuk azt, hogy ez Izsáktól származik, ezért szállóigének nevezzük. A következő kategória a példabeszéd. A példabeszéd nem cserélendő össze a példázattal. Ezt a magyar nyelvben állandóan összecserélik, különböző egyházak kiadványaiban Jézusnak állandóan a példabeszédeiről szólnak. Jézusnak mi a példázatait fogjuk megnézni, és majd meglátjuk, hogy mi a különbség a példázat és a példabeszéd között. A példabeszédet mondják más szóval is, az is ismert a magyar nyelven, ez a görög szó allegória. Jézus nagyon sokszor beszélt példabeszédben, János evangéliuma jegyez fel ilyen példabeszédeket, például a jó pásztor és a juhai, vagy a szőlőtő és a szőlővesző. A példabeszéd tudnélik azon áll, hogy elmond valaki egy történetet, és a történetnek minden egyes részét megfelelteti valakivel vagy valamivel. Tehát Jézus azt mondja, az én atyám a szőlőműves. Én vagyok a szőlővesző, ti vagytok a szőlő, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Aki én bennem marad, az jó gyümölcsöt nem terem. Maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát ugye röviden mondtam el Jézusnak ezt a János evangélium a 15. fejezetében található példabeszédét. Látjuk, hogy tulajdonképpen ez egy kifejtett allegória. Tehát Jézus azt mondja, hogy az atyám a szőlőműves, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző, és most elmondva ezt a hasonlatanyagot kíván levonni következtetéseket ebből a hasonlatból. Tehát itt mindent mindennel megfeleltet. Ez tehát a példabeszéd vagy allegória. De mi ebben a pár előadásban, tehát 6 előadásban parabolákat fogunk tanulmányozni. A parabolát így kell szavatosan fordítanunk, hogy példázat. Mi a különbség a példabeszéd és a példázat között? Az a különbség, hogy a példabeszédben minden pontosan meg van feleltetve mindennel. A példázatban azonban ez nem áll. A példázatban van egy egyszerű történet, ez lehet olyan rövid, hogy például egy versben van. Például itt a drága gyöngyöt, drága kincset kereső ember, Máté 13:44, ez egy versben áll ez a példázat. De mondjuk a tékozó fiú példázata az 22 versből áll, a Lukács 15. fejezet 11. versétől. Teljesen mindegy, hogy milyen hosszú a történet, a lényeg az, hogy a történet valamire utal, valamit ki akar fejezni, valamilyen igazságot szemléletessé akar tenni. Nem kell minden részletét aprólékosan megfeleltetni, hanem meg kell nézni a példázatban a rendkívüli jellegzetességeket, és ezekre a rendkívüli jegyekre kell helyezni a hangsúlyt, a nem szokványos, nem hétköznapi dolgokra, és a példázat az valamilyen igazságra utal. A példázat már az ókorban is több válfajt tudhatott magáénak, például a híres ezópuszi mese, tehát az állatmesék, az tulajdonképp példázatok. Ugye az egész európai irodalmon végigvonul, a középkorban nagyon sok példát írtak a görög állatmesék nyomán, aztán La Fontaine a francia irodalomban ezt klasszikussá tette, vagy a magyar irodalomban Fáy András, vagy Heltai Gáspár. Tehát ennek egy hatalmas nagy irodalom történeti hagyománya van. Ilyen is található a Bibliában, például a Bírák könyvében a királyt választó fáknak a példázata, ugye a Jótámnak a meséje, vagy példázata. Ugye nagyon híres politikai példázat, hogy kit fogadnak el az emberek, és kit választanak az emberek vezetőnek. Nem a fenyőt, meg nem a cédrust, meg nem a szőlő, hanem a galagonya hajladozik felettük, és az emberek a vezető kiválasztásánál mindig belemennek ebbe a csínybe, hogy alkalmatlan vezetőket fogadnak el, sőt választanak meg. Hát ez egy ősi példázat. De van a példázatnak egy másik formája, tehát ami nem mese, vagy nem tanmese, hanem a valódi hétköznapi életből vett történet. Ezt így is mondhatjuk, hogy hétköznapi történet. Jézus példázata ilyenek. Ennek is van előképe az Ószövetségben, Sámuel második könyvében, a Nátán példázata a gazdag emberről, aki elvette a szegény ember egyetlen egy báránykáját, amikor Dávidot akarja föleszméltetni Isten Nátán proféta által, hogy milyen bűnt követett el, amikor elvette Úriásnak a feleségét. És akkor Nátán elmondja ezt a példázatot a gazdag emberről, aki az egyetlen kis bárányát elvette a szegény emberek. Noha neki a gazdag embernek tele voltak az aklai állatokkal. Megdöbbentő példázat. Na Jézusnak a példázatai általában ilyenek. A hétköznapi életből vett történetek, és még ehhez hadd fűzzek valamit. Teljesen mindegy, hogy ezek megtörténtek, vagy nem történtek meg. Ez teljesen mindegy. A példázatban nem azt kell nézni, hogy vajon megtörtént, vagy nem történt meg. Egy jézusi példázatnál pontosan tudjuk, hogy az megtörtént esemény. Ez a Lukács 10. fejezetében az irgalmas samaritánus példázata. Mert Jézus így kezdi a példázatot, hogy a történet szerint. A történet szerint. Ugye azért, mert a délvidékről, Júdeából nagyon sokan mentek az északi országrészbe, úgyhogy kikerülték Samáriát, és elmentek Jerikó felé, és ezen az úton nagyon sok tolvaj volt és rabló volt, és itt fosztották ki, és verték meg, ütötték, szinte fél holtra verték ezt a szerencsétlen embert, akin az irgalmas samaritánus megkönyörült. És ugye az irgalmas samaritánus Rembrandti részkarca van egyébként a tájékoztató programunknak a címoldalán, és ezzel a példázattal az ötödik előadásban fogunk majd mélyebben foglalkozni. Teljesen mindegy, hogy megtörtént-e, mondjuk a többi példázat nem tudjuk, hogy megtörtént, például az, hogy a tékozó fiú példázat, hogy így pontosan, hogy valaki elverte a pénzét, és hogy disznókat kellett legeltetnie, és a moslékból se adtak neki. Hát ez nem biztos, hogy az életben egyszer is megtörtént, de a példázatoknál nem az a fontos, hogy megtörtént vagy nem történt meg, hanem az a fontos, hogy megtörténhetett, sőt megtörténhet. Tehát itt nem dokumentumokra vagyunk kíváncsiak, és nem érdemes nyomozni azután, hogy amit Jézus elmondott, az megtörtént, mert a valószerűségnek, az igazságnak az a fokmérője, hogy ha valami megtörténhet, akkor az meg is történik. És Jézus példázatai általában ilyen hétköznapi dolgokat mondanak el. Befejezném ezt a rövid műfaj történeti bevezetést, és fölhívnám a figyelmüket néhány könyvre, például a Magyar Közmondásokról, a klasszikus Ónagy Gábornak a Magyar Szólások és Közmondások című kötete egy valóságos kincses bányája a népi bölcsességnek, és ha valaki bölcs akar lenni és sokat akar gondolkozni, akkor vegye kezébe, egy életre elég. Ugye nagyon megdöbbentő népi bölcsességeket talál szemléletes formában. Aki a közmondásokat, a közmondások után a szálló igékre is kíváncsi, a II. Világháború előtt egy nagyon híres könyv volt Vajtó Lászlónak, derék magyar tanárnak, a Magyar Idézetek könyve. Az egész magyar költészetből kigyűjtötte azokat a sorokat, meg verszakokat, amelyek mind a mai napig élnek. Ugye, tehát mit tudom én, Madács ember tragédiájának hány sora él, hogy milliók egy miatt, meg mondottam ember küzdj és bízva bízzál, de más költeményekből, művekből is kigyűjtött, ez is egy csodálatos gyűjtemény. Aztán több kiadást ért meg Békés Istvánnak a Napjaink szállóigéje. Ez meg a modern kori szállóigéket veszi sorra, például még a régi rendszerben jelent meg, de benne van Kádár Jánostól is a Bibliából elkölcsönzött és szállóigévé vált 60-as évekbeli programbeszéde, ugye, aki ellenünk nincs, az velünk van. Aztán benne nagyon érdekes Buda Ferenc költőnek a gyűjteményes kötete, amely 1992-ben jelent meg Hatalmam Nyugalom címmel. Ez a közel-kelet, nem közel-keleti, a belső ázsiai népeknek a közmondásai gyűjti össze, mert nem csak versei vannak benne a költőnek, hanem versfordításai, sőt közmondásfordítása. Nagyon érdekes, egy mai magyar költő azt mondja, hogy inkább lefordítok közmondásokat ázsiai népektől, mint hogy verset írok, mert talán ezek az ázsiai közmondások jobban célba találnak a mai életet tekintve, mint a ma létrehozott versek. Például hadd idézzek ebből néhány közmondást az ujgur népköltészetből, például ilyen közmondások, ilyen szemléletes bölcsmondások, csak a rövidebbeket idézem, az igazság hajlik, de nem törik. Döbbenetes mondás, nem? Az igazság hajlik, de nem törik. Egy másik ilyen döbbenetes mondás, csak idézek ötletszerűen, mert több száz van benne, ami engemet ma délután leginkább meggondolkoztatott, amikor újraolvastam. Vereség a siker anyja. Vereség a siker anyja. Döbbenetes mélységek vannak ebben, nem? Szóval, hogy a kudarc jobban fölrázza az embereket, és akkor ma jobbra fognak törekedni. A vereség a siker anyja. A pénz piszok a kézen. Ugye milyen szemléletes és mennyire mély dolgok. Kivándorolni kívánó magyaroknak a következőt találtam. Igaz, hogy nem 56 előtt mondom, de talán most is elindul a kivándorlás. Mintsem a más honában főlégy, inkább a magadéban kőlégy. Még egyszer. Mintsem a más honában főlégy, inkább a magadéban kőlégy. Aztán rossz házastársaknak is találtam egy mondást. Mintsem, hogy rossz asszony karjában feküdj, inkább jó asszony lábánál hajj meg. Még egyszer, ez egy nagyon mély mondás. Mintsem, hogy rossz asszony karjában feküdj, inkább jó asszony lábánál hallj meg. Na, szóval nem akármi dolgok ezek, és fölhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy az előadásokhoz is ezután is mellékelek mindig valamit. A mai előadásunkhoz Krisztine Busztának, a jelenkori német költészet egyik fő alakjának, költőnőről van szó, ugye Krisztine Buszta. Három bibliai tárgyú versét mellékelem, amiből csak egyiket tudok majd idézni. Mindenkinek nagyon ajánlom, mert válogató dolgokat fogok mellékelni. Nincs kizárva, hogy a későbbi jézusi példázatokhoz odaillő, és valóban a Szentlélek ihlette népi bölcsességeket fogok, hogy egy kicsit tájékozódjunk a világirodalomban és a világkultúrában is. Hát ennyi formai bevezető után most térjünk át Jézus példázataira. Honnan is kezdjük áttekinteni ezt a körülbelül több mint 40 példázatot? Honnan kezdjük áttekinteni? Mert azért ez a 40 példázat mindegyike egy külön világ és egy óriási gazdagság. Kedves hallgatók, én felfogást tettem magamévá, és ehhez ragaszkodom, hogy én úgy tekintem át Jézus példázatait olyan sorrendben, amilyen sorrendben a Biblia is kezdődik. Hogy a Biblia is a tanítását a tudomásunkra akarja hozni. Mivel kezdődik a Biblia? A Biblia első három fejezete azzal kezdődik, hogy Isten megteremtette számunkra ezt a világot, otthonként lakásul alkotta, belehelyezett bennünket ide embereket, de rögtön a Biblia elején mi a megdöbbentő tanítás? Az, hogy az ember az isteni hazát elhagyta. Az ember hátat fordított Isten lényének és Isten törvényének, szakadás állt be az isteni világ és az emberi világ között, és ez a szakadás mind a mai napig tart. Krisztine Buszta ebben a három soros versében döbbenetesen mondja ezt a szakadást. Figyeljék meg, hogy milyen mélységes ez a vers, az Ember birtoka című vers, amit Rónai György fordított le, ez így hangzik. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze idegenül, lábunk alatt a holtak, a vad gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Fölöttünk a csillagvilág, egy csodálatos világegyetem, amiből kiszakadtunk, mert a Föld egy föllázadt bolygó lett, holtak vannak a lábunk alatt, hát Isten nem arra teremtett bennünket, hogy holtakat temessünk el. Nem arra teremtett, hogy meghalljunk. És mégis mi elfogadtunk egy törvényt, ennek a törvénynek a következménye a halál, holtak vannak a lábunk alatt, ugyan nő a fű, de a fű is leszárad, de még ennél is borzalmasabb, a holtaknál is, meg a leszáradó fűnél is borzalmasabb, hogy mi jellemzi a mostot, a vant, a jelen időt, a bűn nyugtalan életével. Ott van az emberi szívben a bűn, ami kiszakította az embert a világmindenségből, a mennyből, és ami az emberi életben a szenvedéseket, nyomorúságokat szerzi, és ami a halálhoz is vezet. Ezért az áttekintést, a jézusi példázatok áttekintését azoknál a példázatoknál szeretném kezdeni, amely példázatok ezt az alapállást bemutatják. Ezt az alaphelyzetet bemutatják, és mégpedig úgy mutatják be, hogy Istennek ezt tudomásul kellett vennie, hogy az ember elfordult tőle. Isten kényszert nem alkalmazott soha, és a bűn után sem alkalmaz kényszert. De az Isten mindent megtesz azért, mert lát lehetőséget, hogy talán az ember visszafordítható a hazafelé. Talán az ember hallgat a szóra, és visszafordítható a szeretet törvénye és életrendje felé. És ezért az isteni keresés példázatai Lukács evangélium a 15. fejezetéből három példázattal szeretném megkezdeni. Nem véletlen, hogy Jézus egymás után mondta el a három példázatot. Az első példázat az elveszett jó, a második példázat az elveszett drachma, a harmadik példázat az elveszett fiú. Magyar nyelven így mondjuk ugyan, hogy tékozzó fiú, de más európai nyelvek így mondják, hogy az elveszett fiú. Mind a három példázat az elveszettségről szól. Valaki elveszett. Valaki elveszett úgy, mint egy kis bárány, megvan a pásztornak a 99 báránya, de a 100. elveszett. Megvan az asszonynak a 9 drachmája, ókori pénzegység, de a 10. elveszett. Megvan az apának az egyik gyermeke, mert otthon maradt, de a másik gyerek, a fiatalabbik gyerek elment és elveszett. Tetszenek látni itt is, amiben a bevezetőre felhívtam a figyelmet, hogy Jézusnak van egy fogalma, az elveszettség fogalma, az egész jézusi tanítások alapfogalma előfordul például Lukács evangélium a 19. fejezet 10. versében. Lukács 19.10-ben Jézus azt mondta, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jézus állandóan úgy beszélt rólunk emberekről, hogy mi elvesztünk. Elvesztünk. De az Isten nem nyugszik ebbe bele. Nem nyugszik bele abba, hogy a teremtménye hátat fordított neki, nem nyugszik bele, hogy az ember a tűzzel játszik, sőt magára gyújtotta a világot. Az Isten egy ilyen helyzetben, amikor az ember hátat fordított neki, és állandóan a rosszal kísérletezik, és sokszor megüti az ember a bokáját, de akkor is jól esik neki szinte, úgy gondolja magában az ember, hogy jól esik az, hogy én rosszat is teltek. Az Isten kitartóan, álhatatosan keresi, és tessenek megfigyelni ebben a három példázatban, az első két példázatban van egy kis szócska, a magyarban alig észrevehető kis szócska, keresi a pásztor a bárányt, keresi az asszony a drakmát, míg nem megtalálja. Ez a kis míg nem. Az Isten annyi fáradtságot nem kímél, addig fáradozik, addig keres, míg nem megtalálja. Tehát az Istennek semmi sem drága, ő még az elveszett teremtményét is annyira értékesnek tartja, a tőle elfordult és egyre értéktelenbé váló teremtményét is annyira értékesnek tartja, hogy addig keresi, míg nem megtalálja. Nagyon érdekes, hogy a tékozó fiú példázatában ez a mozzanat nem nyer említést. De ott is nagyon finoman benne van. Ugye a tékozó fiú példázatában ugye arról nincs szó, hogy az apa utána ment a fiúnak. Ugye mindannyian ismerjük talán a példázatokat, és majd felolvasok is példázatot, de van, amikor nem olvashatok fel, ugye, mert 10 példázatnak csak a felolvasása az előadás fele lenne. De hát számítok arra, hogy otthon eltetszenek olvasni a példázatokat, meg számítok arra is, hogy azért már ismertek a példázatok. Tehát arról nincs szó, hogy az apa utána menne a fiúnak. De azért van erre nézve egy halvány utalás? Van, mert amikor jön vissza a fiú, Jézus így fogalmazott, hogy amikor távol volt, meglátta őt az ő atya. Tehát ez azt feltételezi, hogy ez az apa minden nap kiment a falu szélére, és várta a gyerekét, tehát nem mondott le a gyerekéről. Isten, aki nem mond le az emberről, Isten, aki küzd, fáradozik az emberért. Mit tetszene gondolni, hogy ez valóban egy igazi istenkép, és olyan istenkép, amire nekünk szükségünk van? Hány embernek ez a felfogás, hogy az Isten elfelejtett engem? Ez Isten nem törődik velem. Az Isten nem látja az én nyomorúságomat. Ha van Isten, akkor miért nem segít? Hány és hány ember mondja ezt napról napra? Nagyon szükséges, hogy ezzel kezdjük a jézusi példázatok összefoglalását, hogy Jézus bemutatta a hallgatóinak, hogy Isten semmi fáradtságot nem kimél. Az atya, a szőlőműves, a fiú, aki azt mondja önmagáról jelenések 3. fejezet 20. versében, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, minden ajtó előtt áll és zörget, minden embert meg akar közelíteni. A Szentlélek, akit Jézus a szél mozgásához hasonlított, és a levegő ugye ott áramlik belőle, a legkisebb rés kínálkodik. Tehát az isteni Szent Háromság fáradtságot nem kímélve minden emberért személyesen annyit fáradozik, mint hogyha az ember valóban csak egyedül élne a Földön. Ez egy döbbenetes. Itt megállhatnánk és egy egész előadást ennek szentelhetnék. Kedves hallgatók, mit kell ebből nekünk levonni tanulságul? Azt kell levonni tanulságunk, amit Pál így mond a Római Levél 8. fejezetében, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hát ha az Istennek ennyire értékes minden teremtménye, a tőle elfordult teremtménye, a vele szemben lázadó teremtménye, ha Isten mindent megtesz minden teremtményért, akkor szép dolog az életben a kétségeskedés, a kétségbeesés, a lázadás, a nehézségekben való összeroppanás. Hát az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Jézus ezekkel a szemléletes példázatokkal vigaszt, reményt, bátorítást akart adni a meggyötört embernemnek, azaz nekünk. Hogy ne úgy gondolkozzatok az Istenről, mint ahogy ti csináltok az életben, hogyha valaki elfordult tőletek, arról lemondotok, nem néztek utána, már nem is ismeritek a nevét évek után, nem az Isten soha senkiről le nem mond. Nem az Istenen áll, hogy egy ember örökre elveszik. Az Isten akarja azt, ugye 1 Timótos 2.4, az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Micsoda döbbenetes Biblia vers, 1 Timótos 2.4. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Sőt, még itt a Földön az igazság ismeretére eljusson. Csodálatos Isten kép. A fáradozó Isten. A sokszor elutasított Isten, de újra visszatérő Isten. Az ókori egyházatják közül mondta valaki, amit a 20. században Simon Weil felelevenített, mint hasonlatot, az Isten olyan, mint a mindenhonnan kivert koldus, aki koldulja az emberek szeretetét. Ez egy döbbenetes hasonlat. Az Isten, akiről az emberek le akarnak mondani, hogy nem kell ez. Úgy akarunk élni, hogy mi akarunk élni, mint a tékozó fiú, amikor züllik lefelé halad, és az apa minden este kimegy, és várja őt, hogy mikor tér vissza a fia. És az Isten valóban olyan, mint a mindenhonnan kivert koldus. Mert az Isten szerényen, az Isten tapintatosan, az Isten nem látványosan. Igen, mint az Ady Endre fölemlítette az Úr érkezés, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Igen, ez az Isten. Jézusnak világosan be kellett mutatni az embereknek és az egész emberiségnek, hogy ki az Isten. Ez egy nagyon rendkívüli mozzanat. Isten a kereső. Az Isten nem várhatja tőlünk, hogy mi keressük őt, hiszen mi nem is tudjuk keresni. Annyira gyengék vagyunk, és annyira összehomályosodtak a fogalmaink mindenről. Az emberek többsége azt mondja, hogy ugyan kérem, én nem foglalkozom ilyen kérdések. Úgy se állapítható meg, hogy van Isten, vagy nincs Isten, ezt még senki nem mondta. Hagyjanak engem békén, élek úgy, ahogy élek. És az Isten ennek ellenére keres. Mert tudja jól azt, hogy csak őtőle indulhat ki a kezdeményezés, és nem várhatja azt, hogy egy ember forduljon ő felé. Az első lépés neki kell megtenni. Ez ugyanaz, mint a hétköznapi életben egy keresztény ember tudja, hogyha valakivel megrosszabbodik a viszonya, és az a másik ember hibájából történik, akkor nem várhatom, hogy a másik ember mondjuk bocsánatot kérjen, vagy ő közelítsen felém. Hát nekem kell megtennem az első lépéseket. Az Isten mutat erre példát. Az Isten mutat arra példát, hogy ő nem törődik azzal, hogy ő Isten, és a teremtmények is parányi teremtmény. Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, mondja a Filippi levél második fejezetében Pál apostol, hanem szolgai formát vett fel. Valóban, mint egy koldus megy, és ott áll az ajtó előtt, és zörget, és hogyha kiverik onnan, és elverik, akkor majd újra visszajön, megint ott áll, megint zörget. Micsoda döbbenetes Isten kép ez. Ez nem a más vallások és mitológiák istene, aki villámokat tart a kezében, vagy haragszik és büntetni akar. A Bibliának egészen más az Isten képe. Ezt Jézus a példázataiban fényesen bemutatta. Kedves hallgatók, más érdekességek is vannak ebben a három példázatban, hogy mennyire elveszett az ember. Ez a második dolog. A kis lyú, amely beakad valahova, nem tud odafutni. Ott van mondjuk egy bozótban, ott beakadt ez a kis bárányka. Hát talán hangot tud magáról adni, bégetni tud. De Jézus rögtön miért mondja a második példázatot? A drachmáról, ami elgurul a szobában, és, vagy az asszony konyhájában, és keresni kell az asszonynak. Hogy Jézus szemlélteti, hogy az ember annyira elveszett, hogy még jelet se tud adni önmagáról, mint hogy egy pénzdarab nem tud beszélni. Tetszenek figyelni, hogy micsoda döbbenetes összefüggések vannak itt? Jézus nem csak a bárányról szóló példázatot mondta el, mert ott gondolhatná az ember, hogy valami jelzét csak tud adni az a bárány, ami nyomra vezeti a pásztort. Na de hát a drachma aztán nem tud adni jelzést magáról. Az asszonynak kell ott mindent megtenni, azt mondja Jézus, kisepli a házat, mécses gyújt, minden, míg nem megtalálja. Óriási erőbefektetés, óriási fáradozás, óriási munka. Milyen az Isten élete? Milyen az Isten élete? Önök milyennek tartanák azt az életet, hogy reggeltől estig állandó a munka? Mindenkiért munka. A teljesen elveszett, a megtalált, de visszaesett azért is. A megtalált és fejlődő, de aztán egy Péter, aki újra visszaesik, azért is. Állandó a munka. De itt jön ennek a három példázatnak a harmadik nagy csattanója. Hogy az Isten ebbe nem fárad bele, és nem kedvetlenedik el, hanem ha egy valaki is hajlik a szóra, ha egy valaki is elfogadja őt, nagy öröm van a mennyben. Ez itt hangzik el a három példázat egyikében. Hogy ugye a pásztor is összehívja a szomszédait, megünnepli a századik lyúnak az előkerülését. Az asszony is szól az asszonytársainak, szomszédnek, hogy gyertek, hát örüljünk, meglett a tizedik drachma. A tékozó fiú apja azt mondja, vágjátok le a hízott tulkot, és együnk, és igyunk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, de feltámadott. Elveszett, de megtaláltatott. Micsoda döbbenetes dolog ez is. Az ember sokszor, ha valamiben sok munkát fektet, és tényleg sok butaságon, meg céltalanságon átmegy az ember, de valamit aztán elérünk, hát utána letöröljük a verítéket, aztán azt mondjuk, hogy húha, mennyi minden volt, és jaj, most már jó, hogy vége van. Elnézést, hogy ilyen profán történet jut eszembe, de a gyerekkoromból mindig eszembe jut, hogy azokat a buta csirkéket kellett vissza édesgetnünk a baromfi udvarba. Bementek a kertbe, ott mindent megettek, apám szólt a bátyámnak, meg nekem, hát fiúk, hát elnézitek, gyerünk, és akkor kergettük az egyik sarokból a másikba, ment, soha nem a kapun ment be, hát mindig arra kergettük, de akkor átment a másik sarokba, akkor oda mentünk, akkor megint a másik sarokba. A végén már azt mondtuk, hogy kell nekünk csirkét tartanunk. Ugye, mert az embernek elege volt, pedig hát az életnek ez egy apró mozzalata, mert hát mi az az élet nagy küzdelméhez képest, hogy a csirkéket behajtjuk a baromfi udvarba, tehát egy nulla, egy semmi. De az ember a kis dolgok után is hajlamos azt mondani, hogy hát, jaj, az Isten ezt nem mondja. Az Isten azt mondja, hogy nagy öröm van a mennyben egy bűnös megtérésén, aki beismeri azt, hogy bűnös, hogy sem mint 99 igazén, ami annyit jelent, hogy sem mint azokon nem tud az Isten örülni, akik magukat jónak tartják, és ezért nem engedik magukat megtalálni. Mert azt mondják, hogy minden rendben van. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, meg kopogtál, de én jól vagyok így magamnak. Az Istennek, ha valaki megnyitja a szívét, és beismeri azt, hogy Istenem, segítsél, mert elveszett helyzetben vagyok. A tékozó fia, amikor magába száll, és azt mondja, hogy vétkeztem az égellen, és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, akkor az Istennél nagy öröm van a mennyben. Hatalmas dolgok ezek. Az Isten keres. És ennek az isteni keresésnek a tovább folytatása az a másik három példázat együttes, ami látszólag ennek ellent mond. Ami látszólag ennek ellent mond. Tudnék, ez a három példázat, amit felírtam, ezek az isteni hívásról szóló példázatok. Itt azt domborítottam ki ebben a három Lukács 15. fejezetéből vett példázatokon, hogy Jézus előtérbe állított, hogy Isten fáradhatatlanul, lankadatlanul minden ember keres. Itt viszont Jézusnak más példázataira szeretnék utalást tenni, a nagy vacsora példázatára, Lukács 14. fejezet, a királyi mennyegző példázatára, Máté 22. fejezet, és a két fiú példázatára, Máté 21. fejezet. Tehát nagy vacsora, a királyi mennyegző, két fiú példázata, de aki csak leírja az igehelyeket, úgyis megtalálja a Bibliában, mert ha valaki ezt elolvassa, akkor úgyis ott van a magyar fordítás közé a segítő megjegyzéseiben a példázatoknak az általánosan bevett közismert neveit. Miért mondtam, hogy ezek a példázatok látszólag egy kicsit ellentétben vannak? Azért, mert Jézus ezekben a példázatokban azt kezdte kifejezni, hogy valamit az embernek is meg kell tenni, hogy megtaláltassék. Ez nem úgy van, hogy az Isten keres, és az ember semmit nem tesz. Az ember a végeredmény szempontjából önmagának csak az elfogadást köszönheti. Az embernek érdeme nincs, ezt mondja el az első három példázat. Mert az a pásztor érdeme, hogy megtalálja a juhot. Az az asszony érdeme, hogy megtalálja a drachmát. Az pedig az atyai háznak a megbocsátani tudása érdeme, hogy visszafogadja a tékozó fiát. Az embernek érdeme nincsen. De az embernek mégis van valami tennivalója, egy picike ki, egy halvány tennivalója, ezt így szoktam mondani, talán többen emlékeznek rá, hogy 1%, ami az emberen áll. A 99% az Istenen áll. 1% azonban az emberen áll is. Jézus ezekben a példázatokban azt akarta kifejezni, hogy ez az 1%, ha az ember ezt nem teszi meg, akkor 100%-ig elveszik. Tudnék, hogy hogyan válaszol az ember az isteni keresésre. Hogyan válaszol az ember az isteni keresésre? Ha önök állandóan kapnak üzeneteket, vagy levelet, vagy bármit, amivel valaki önöket fölkeresi, és az a kérdés, hogy önök hogy válaszolnak erre. mindig elutasítják, hivatkoznak bizonyos dolgokra, hogy azért nem tudják elfogadni, mert, vagy pedig végül, ha sokszor nem fogadták is el, a meghívást végül elfogadják. Hát ez a három példázat. Jézus a nagy vacsora példázatában azt mondta, hogy Isten mindenkit hív, keres és hív. De Jézus azt mondta, hogy az emberek általában háromfajta elutasító mozdulatot szoktak tenni. Ugye a nagy vacsora példázata arról szól, hogy egy király lakomát készít, ünnepségre hívja a meghívottakat, előre is kiértesíti őket, amikor kész a vacsorára, újra kiértesíti őket, de aztán jönnek a válaszok, jönnek az ürügyek. Az egyik ember azt mondja a meghívás, hogy szántóföldet vettem, azt kell nézegetnem, köszönöm szépen, nem megyek el a vacsorára. Másik ember azt mondja, hogy 5 iga ökröt vettem, most kell kipróbálnom, ezért nem mehetek a vacsorára. A harmadik azt mondja, a feleséget vettem, és hát megházasodtam, ezért nem mehetek. Jézus mit mond ezzel a három példával? Mert itt a példázaton belül ugye három példa van. Az embereknek miért nem kell az Isten? Mert az emberek hajlamosak belefeledkezni a vagyonba, a pénzbe. Azt tartják Istennek. Vettem szántóföldet. Szántóföld. Ez a birtokom. Na, amikor megvette, nem nézte meg a szántóföldet? Megnézte. Akkor most miért mondja, hogy most nézegeti a szántóföldet? Jézus nagyon finoman kis humort is bele csepegtetett, ugye egy kis sóval vannak megfűszerezve azért ezek a példázatok. Hát amikor megveszünk egy szántóföldet, azért megnézzük, nem? Karótól karóig minden, hogy milyen a föld. Most, amikor már megvan a szántóföldje, hát ez csak ürügy, hogy ő azt mondja, hogy hát most szántóföldet vettem, kimegyek megnézni. A másik, hogy azt mondja, hogy 5 iga ökröt vett, hát amikor megvette az ökröt ott az állatvásáron, akkor nem próbálta ki, most kell kipróbálni? Mi ez a másik? A munka. Mibe tudnak az emberek belefelejtkezni? A vagyon mellett a munkába. Annyira belefelejtkeznek az emberek a munkába, ki se látszanak belőle. Köszönöm, nem kell az Isten, majd amit én a munkámmal előteremtek, az az enyém. Tehát a munka, mint bálvány. A harmadik dolog, azt mondja, a feleséget vettem, azért nem mehetek. Hát miért a feleségével együtt nem mehetett volna a vacsorára? Ez is ürügy. Ugye mi a család? Döbbenetes dolog, sokszor a család a bálvány. Sok ember úgy mondja, hogy hát nekem a családomért ezt kell, meg te azt kell, nagyon erkölcsösnek látszanak ezek az emberek, de végül csak palástolják az önzésüket, mert aki a családjára hivatkozva nem fejlődik az életben, vagy lemond magasabb célok követéséről, az végül is a családját is el fogja veszíteni. Ez a halhatatlan mondat áll ebben a könyvben, ami az előadás sorozatunk kísérő könyve Ellen Gould White-nak a Krisztus példázatai című könyvében. Az az ember, aki azt mondja, hogy ő azért nem követheti az Istent, vagy azért nem akar hívő, vallásos életet élni, mert hát a felesége mondjuk rossz szemmel nézni. Vagy hát azért mégiscsak a feleség vagy a család az első, majd utána jöhet az Isten is. Majd ha ők megengedik. Akkor azt mondja az írónő, az ilyen emberek az Istennel együtt a feleséget, a családot is el fogják veszíteni. Mert egy feleséget meg egy családot is mi tart meg? Az igazságban való élet. Az igazi élet, a boldog élet. Aki Istent nem keresi, az isteni hívásra nem felel igennel, az az igazságot és a boldogságot veszíti el, és akkor lehet neki felesége. Előbb-utóbb gyötrelem lesz azzal a feleséggel, meg családdal is az élet, akit önmaga választott. Aztán Jézus elmondja még a két fiú példázatát. Ugye miről szól egy nagyon rövid példázat, és általában nem annyira ismerik, hogy egy embernek, egy gazdának két fia van, és kéri őket, hogy menjenek el munkálkodni a mezőre. Az egyik fiú azt mondja, hogy elmegyek, és nem megy el. A másik azt mondja, hogy nem megyek el, de végül is elmegy. És Jézus így teszi fel a kérdést, hát ki cselekedte meg akkor a gazdának az akaratát? Jézus nem azt mondta, hogy ki cselekedett helyesen. Tessenek fölfigyelni erre is. Itt sincs érdem, érdemről szó nincs. Mind a kettő helytelenül cselekedett. Az előző azért cselekedett helytelenül, mert valamit megígért, aztán nem ment ki, de a másik meg azért, mert eleve elutasított valamit. Noha utána aztán kiment. De végül is a második gyerek, aki azt mondta, hogy nemet mondott a hívásra. Ugye, mert itt nemet mondott ez a három embertípus, nemet mond itt a királyi mennyegzőben, a Máté 22. fejezetében nemet mond sok ember, és nemet mond a piszkos ruhába öltözött ember is, erről külön előadást tartottam, azért nem tértem ki rá. Az egyik, a másik meg, aki igent mond, meghazudtolja önmagát, tehát helyesen egyik se cselekedett. De végül is, aki meggondolta magát, aki a hívást végül is elfogadta, igen, az az ember igazán cselekedett, azaz Istennek, a mennyei atyának az akaratát cselekedte meg. Kedves hallgatók, akkor hogyan tudnánk lezárni ezt a három példázatot? Isten keresi az embert. 99% rajta áll. És ez egy boldog bibliai tanítás, egy boldogító bibliai tanítás. Az ember nem keresi az Istent, és nagyon könnyen lemond az ember az Istenről, de az Isten a keresése mellett hívja az ember, és az embernek a feladat, hogy arra a hívásra válaszoljon. És azok, akik válaszolnak erre a hívásra, azt az 1%-ot megteszik, akkor azoknak az esetében az isteni keresés és az emberi igen összekapcsolódhat. És Isten és ember között a kapcsolat helyreállhat. Nem véletlenül vacsora, mennyegző. A vacsora és a mennyegző a Bibliában az isteni és az emberi világnak az újra összekapcsolódásának a jelképe. Újra össze fog kapcsolódni az isteni és az emberi világ. Erről a proféciák beszélnek, és az előadás sorozatunk második része erről fog majd szólni. Ugye a 10 vázlat proféciáról szóló. Jézus itt az alapjait vetette meg az isteni és az emberi világ újra összekapcsolódásának. A proféciákban Isten Krisztus által kijelentette ennek az idői menetrendjét. És majd a második fél évben, tehát januártól fogva, vissza fogok hivatkozni például a királyi mennyegző példázatára, hogy mit jelent az, amikor a gazda bemegy, és még a vacsora megkezdés előtt megnézi, hogy mindenki fehér ruhában van-e, mennyegzői ruhában van-e. Mert a Bibliában olyan döbbenetes rend van, hogy a mennyegző és a vacsora azért két különböző dolog. A mennyegző elkezdődik már, a vacsora csak később kezdődik. A mennyegzőre elment az ókori palesztin városban vagy faluban, elment a fiú, a férj, hogy elhozza a menyasszonyát a menyasszony apjától, akkor már elkezdődött a mennyegző. De amikor visszahozta a saját apja házába, akkor kezdődött el a vacsora. És így a proféciákban is látni fogjuk azt, amit ma így jelenthetek ki önöknek, hogy a bibliai jövendőlések szerint a mennyegző már elkezdődött. Jézus már elment az övéiért. Jézus már elkezdte az ítéletet. A meghalt igazakon, és ki tudja, mikor ér az élő igazakra. De a vacsora akkor kezdődik, amikor kiáltás lőn, hogy imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe, és Jézus megérkezik a mennyegzős házhoz, és akkor végleg magához vesz mindenkit, feltámasztja a meghalt igazakat, elváltoztatja az élő igazakat, és mindenki Krisztussal lesz a mennyben, és az a vacsorának a kezdete. Döbbenetesen kapcsolódnak össze a példázatok és a proféciák, egyik sincs meg a másik nélkül. Jézus a példázatokban lerakta az Isten cselekvésének az alapjait, az eszmei alapjait, érzékeltette pontosan, a proféciák pedig ezt kibontják. A kettőt nem lehet egymástól függetlenül olvasni és nézni. De itt megállok egy pillanatra, és egy nagy verset kell, hogy meghallgassunk, a magyar irodalomnak egy nagyon nagy költeményét, amit maga a költő fog elmondani, és a költőnek az egész versét áthatja az isteni keresés és az emberi keresés. Nem egészen úgy hatja át, mint a Bibliában, 1954-es a vers, egy tragikus időszakban és egy tragikus költői helyzetben íródik ez a vers. A vers szó szerint hivatkozik a tékozó fiú példázatára, haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Ez a tékozó fiúra való utalás. Majd tessenek figyelni. Benne van a versben, hogy Isten keres, mert a versnek a harmadik része azt mondja, hogy látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyékomat kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani a levegőtlen présben. Tehát az Isten mindent lát, az Isten mindent tud. Az Isten tudja, hogy hol vagyok. De az egész versen végigvonul, hogy az ember is keres, az 1%-ot az ember is megteszi. Ugye a csodálatos azért nagy ez a vers, és a magyar irodalomnak a 10 legnagyobb költeménye között benne van, meg is hirdettem a október 22-én elinduló Benczúr utcai sorozatra ennek a versnek is az elemzését, mert valóban csak olyan verseket választottam, amik a magyar költészet csúcsai, ormai. Ugye hogyan lesz nagyja ez a vers az emberi keresésben? Hogy a napjárását veszi alapul. Hogy hajnalban feljön a nap, aztán délidőben, aztán az alkonyi nap, veszőnyi fák sötéten, a haragvóék infravörösében, és a döbbenetes képek ezek, és végül befejeződik, egy teljes nap ciklusába fogja az emberi keresést. De ez a vers azért tragikus, mert azt érzékelteti, hogy az ember nem tud odatalálni az Istenhez. Ő a költő nem tud odatalálni az Istenhez. Tragikus a vers, hogy a tragikumnak melyik formája, az egyéni tragikum vagy a léttragikum, magyarul ezt így mondhatnánk, hogy a költő azt mondja, hogy csak én nem tudok odatalálni az Istenhez, vagy senki nem tud odatalálni az Istenhez. Ezt nyitva hagyja ezt a kérdést. Ez a versen végigvonuló nagy feszültség egyik forrása. Nem, ezt nem dönti el, hogy most csak én nem tudok oda találni az Istenhez, én vagyok olyan nyomorult, vagy az életbe olyan lehetetlen csapdába szorultam, hogy én nem találom az Istent, vagy pedig általában senki ember nem találja az Istent, és én ezt érzem át, de ezt nyitva hagyja, és szerencsére, hogy nyitva hagyja, mert nyilván így lesz nagy versé, így lesz az eddigi példázatokat összefoglaló nagy versé, így lesz az eddigi gondolatmenetünket is összefoglaló verse, hiszen a paradicsom fáira is utal a vers. Félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fáit. Magyar költészet egy nagy sora. Félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fáit, mintha minden ember emlékezetébe belezúgna a paradicsom, hogy mi valahonnan kiestünk, valamit elhagytunk. És az mindig üzen nekünk, hogy ember, hát te nem boldog akarsz lenni, nem békességben akarsz élni. És ugye az egész költői ciklikusság alapszövete, ugye a II. Világháború, a fogoly táborok, ami ennek a költőnek nagy tapasztalata volt, a németországi fogoly táborok, ahonnan ő is hazakerült, a bakancs, a megalázottság, a kiszolgáltatottság, a hideg, a dermesztő hajnalok, olyan képek és olyan hasonlatok vannak ebben a versben, hogy most már le is mondok a további elemzéséről, mondom, meghirdettem az elemzését. A verset elmondja a költő, Pilinszky János apokrif.
Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár had. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat, s ágacskákat. Levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botlatozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva léccek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyom, kövön és kerítéssel. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. és göny helyett az arcukon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árok.
Most, ha túl gyakorlatias akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ha az előadás sorozattal párhuzamosan most az apokrif elemzése lenne vasárnap, akkor menjen tetszenének elő. Kérem, tegye fel a kezét, ha most október 22-én az apokrif elemzése lenne. Most se több. Azt mondtam ismerőseimnek, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Tudnék, hogy az emberek a verselemzésre nem kíváncsiak, ez mondjuk az egyik szemem sír, de hogy a Bibliára jobban kíváncsiak, a másik szemem nevet. Ennyiben rendeztem én el a dolgot. Hát mennék tovább, akkor a Jézusi példázatoknak a harmadik részét szeretném most megjelölni. Tudnélik, Jézus ezekben a példázatokban azt mondja el, hogy ha az Isten kér is valamit az embertől, ha az Isten kéri azt az embertől, hogy a hívására válaszoljon, az embernek mindent meg kell tenni, szóval az 1% az minden, és az embert ebben maga az Isten támogatja, maga az Isten segíti, és még egy nagyon fontos dolgot látunk ebben a két példázatban, a 7. és 8. példázatban a sorrendünk szerint, tudnék azt, hogy mennyire nem szabad embereket megítélni. Mennyire nem szabad úgy minősíteni embereket, hogy ez az ember keresi az Istent. Az az ember nem keresi az Istent. Tudnék, itt most már felolvasom azt a két rövid példázatot, nagyon rövid. Máté evangélium a 13. fejezet 44. verse, és ugyanott Máté evangélium a 13. fejezet 45. és 46. verse. Jézus 7 példázata Galileában, Názáretben, a 7 példázat egymás után hangzik el, talán ezért is olyan rövid, olvasnám. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keres. Aki találván egy drága gyöngyre elment, és mindenét eladván, ami a volt, megvette azt. Föltenném a kérdést, hogy Jézus miért mondta el egymás után is ezt a két rövid példázatot, miért nem lett volna elég az első? Hát, hogy az első példázatot így szokták mondani, hogy a kincset kereső ember példázata. A másodikat pedig, vagy a kincset találó ember példázata. A másodikat meg így szokták mondani, hogy az igaz gyöngyöt kereső embernek a példázata. Ugye Jézus nem véletlenül mondott itt két igét. Sokszor nekünk embereknek úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik egész életükben keresnek valamit. Keresik az igazságot, keresik az élet értelmét, keresik Istent és a boldogságot. És ezekkel az emberekkel, mi a kereső emberekkel, tehát az igaz gyöngyöt kereső emberekkel, nagyon együtt tudunk érezni, és szinte úgy, ha már valaki hívő keresztény ember, akkor egy kicsit úgy drukkol is neki, hogy ez az ember megtalálja azt, amit keres az életben. Más embereknél meg azt látjuk, hogy szinte azok, hát itt is volt ilyen a mi sorozatunkon, valaki véletlenül bejött ebbe a terembe. Teljesen véletlenül. Nem is ide akart jönni, másra akart, ide véletlenül bejött ebbe a terembe, szóval azóta itt maradt. Valaki mondta nekem, hogy na hát imád, most mit tett ez az ember ezért? Hát eljött ide, egészen más előadásra jött, benézett, hogy hát ha már itt vagyok, akkor itt maradok. Ez olyan, mintha valaki úgy ugyan vaktyúk is talál szemet elve alapján, ott a szántóföldben megtalálja azt a kincset. De hogy Jézus egymás után mondja ezt a két példázatot, arra figyelmeztet bennünket, hogy sokszor bizonyos embereken látjuk a keresést. És ezek nagyon rokonszenves emberek, nyilván. De máskor meg más embereken nem látjuk a keresést, és sokszor úgy azt mondjuk, hogy na, ez az ember most minek él, hát ennek nincsenek gondolatai, ennek ez nincs, az nincs, amaz nincs. Ne ítéljük meg az embereket. Mert lehetséges, hogy az az ember, aki látható jelét nem nagyon adja a keresésének, a lelke mélyén vágyakozik valami igaz, jobb életre. És ez csak nekünk tűnik így. És sokszor félre is értjük a dolgokat, és el is tévesszük a mértéket, mert úgy gondoljuk, hogy ez az ember, aki már olyan régóta keres, hát ez már ideje, hogy rátaláljon. Ez meg csak ilyen hirtelen rátalált. Például a farizeusok. Ugye a farizeusok egész életükben a vallás dolgaival foglalkoztak, mégse találtak semmit. Ezek a vámszedők, meg paráznanők, hát ezek meg micsoda rovott életet éltek, ezek meg Jézus első szavára jöttek már és hallgatják. És az ember hajlamos ítéletet hozni. Pedig maga Jézus mondta azt, a tékozó fiú példázata csodálatosan kifejezi ezt, hogy az atya az minden nap kiment és várta a fiatalabbik gyerekét is, ugye? De amikor az idősebb gyerek nem tudott együtt örülni a fiatalabb gyerek hazatértével, akkor mit olvasunk a példázat végén? Hogy az apa azt mondta, hogy na, te idősebb fiam, hát nem tudsz örülni semminek, tehát jó, akkor nem akarsz bejönni, maradj kint. Hát nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy az atya kimenvén kérlelte őt. Isten nem tesz különbséget ember és ember között. Isten látja az emberi életet, a bűn annyira bonyolultá és kuszává tette, hogy sokszor olyan emberek, akik keresnek, nagyon lassan találnak meg valamit, akiken meg úgy látszik, hogy nem keresnek, mint egy Mária Magdolna, egy Jobblator, meg a többiek, azok meg egyszerre megtalálnak. Isten látja ezeknek az embereknek a szívét, és egyáltalán minden embernek a szívét. Mi ne ítéljünk. Nekem is volt egy kedves barátom, és sajnos csak így tudom mondani, hogy volt, mert a barátságot ő felmondta akkor, amikor a lelki, a szellemi útjaink ketté váltak, és utána mindig azt szokta nekem mondani, hogy tudod, én kereső ember vagyok. Te azt hiszed, hogy megtaláltál valamit, szerintem te nem találtál meg semmit, csak bemagyarázod magadnak, mondta nekem, én kereső ember vagyok. Én azt válaszoltam ennek a kedves barátomnak, hogy nagyon jó, ha valaki kereső ember, de ugye az a kereső ember, aki találni is akar valamit. Nem? Ha valaki azt mondja önmagára, hogy ő kereső ember, ő keresi az élet értelmét, az élet igazságát, hogy ezt mondjuk nagyon szép elmondani 20 éves korban, 30 éves korban, 40 éves korban, de hogyha valaki mondjuk 50 éve már azt mondja, hogy ő kereső ember ott, de Jézus még erre is azt mondja, hogy vigyázzunk, még ne ítéljünk. Mert lehetséges, hogy annak az embernek a szívét valami felnyitja, mint a Manassé királyét éppen 55 év után, vagy mint a Nabukodonozorét éppen 7 év után. Ez, hogy ki mikor talál valamit, csak úgy néz ki, hogy vaktára, és ki hogyan keres, és akkor úgy néz ki, hogy az megtalálja azt a kincset, vigyázzunk, mert hogy az ember valamit megtalálhat, az az Isten munkájának a gyümölcse. Érdemünk nincsen. Ezek a példázatok nagyon szépen mutatják, hogy az embernek érdeme nincsen. Az érdem, a dicsőség, a könyörülő Istené. És Jézus még ide tartozóan elmondott más példázatokat is az én rangsorolásomban, itt a 9. és 10. példázat. Felolvasnám ezt is, legalább az elsőt, mert annyira nem értett példázat ez. Sokszor találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy a Máté Evangélium a 21. fejezetében a kőre esés példázatát nagyon kevés ember érti. Rövid példázat, következőképp hangzik. Mondták néki, tehát a példázat végét nem olvasom az előzőt, a 42. verstől olvasom a 44-ig. Mondta nékik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, tudnék odébb dobtak, megvetettek, az lett a szegletnek feje, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Ez egy közbevetés. A példázat ezután folytatódik. És aki e kőre esik, szétzuzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Tulajdonképp szorosabb értelemben csak a 44. vers maga a példázat. Példázat tehát így szól, egy mondat. Aki e kőre esik, szétzuzatik. Akire ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Hát itt jönnek ugye a kérdések, hogy mit jelent ez a példázat. Ugye a példázathoz ismernünk kell a Bibliának az egyik jelképét, a kőnek, a kősziklának a jelképét, az mindig a messiásnak a jelképe, mindig magának Jézusnak a jelképe. Tehát Jézus azt mondja, aki a kőre esik, szétzuzatik. Mit jelent ez? Nagyon rövid a példázat, szinte példával, exemplummal egyenlő. Jézus azt mondja, hogy aki keres, engem megtalál, és az életét alárendeli nekem, engedelmeskedik annak, amit mondok. Felfedezi ez az ember azt, hogy én mindent odaadtam érte, én az életemet is odaadtam érte. Ha az ember látja már, hogy én annyira szeretem őt, hogy az életemet, az Isten életemet is odaadtam érte, akkor az az ember is, amikor engem felfog, megpillant, meglát, a maga szabad döntéséből ráesik a kőre, szétszúzódni hagyja magát, az önzését, mindenét, a rosszat, hagyja megsemmisülni, amit egykor értéknek tartott. De most kiderül, hogy az önzés, a szemét, ahogy mondja Pál apostol, ezt hagyja megsemmisülni, az rám fog épülni. Az rám fog épülni, az a követőm lesz. Aki elfogadja az én keresésemet, értékeli a hívásomat, megválaszolja, aki maga is a maga 1%-át megteszi, az az 1% 100%. És itt az ember csak akkor lehet az én követőm, akkor élhet az ember isteni életet, mennyei életet, ha hagyja szétszúzódni az önzését. Hagyja szétszúzódni mindazt, ami addig fontos és első volt számára az életben, mert most más értékrendet nyer az az ember, most más életet akar élni. Aki viszont nem válaszol a keresésemre, nem válaszol a hívásomra, nem akar más életet élni, annak az én második eljövetelem olyan lesz, és itt Jézus visszaidézi a Dániel könyve második fejezetét, annak a második eljövetelem olyan lesz, mint amikor a kő kézérintése nélkül ráesik a nagy szoborkolosszusra, szétzúzza, szétmorzsolja, és elviszi a szél a szobornak az aranyfej, az ezüstkar, a bronz érz has, a vaslábak és agyaglábak szobrának az összes alkotóelemét, mint a nyári szérűn a polyvát, és annak az embernek nem lehet élete, nem lehet örök élete. Vagy itt a földön megváltozol ember, vagy itt a földön isteni életet kezdesz élni, krisztusi életet kezdesz élni, de ez a lényednek a teljes engedelmességét kívánja az isteni parancsolatoknak és az isteni törvényeknek, az én beszédeimnek, mondja Jézus. Ha valaki nem ezt akarja követni, az elveszik. És Jézus ezzel azt akarja kifejezni, hogy igen, az Isten keresésének, az ember válaszainak, a megtalálásnak szükségszerű végső következmény, hogy itt az ember, már itt az ember a földön célhoz érjen. Ki az az ember, aki itt a földön célhoz ér? Már itt a föld életben? Aki szétszúzódik a kősziklán. Ezzel az egy fél mondattal lehet mondani. Aki szétszúzódik a kősziklán. Aki felismeri Jézusban az értéket, felismeri Jézusban az igazságot, és a maga értéktelenségeit, a maga igazságtalanságait hagyja szétszúzódni, és ezáltal ráépül Krisztusra, és Krisztus követője lesz. És ugyanezt mondja Jézus a Máté evangélium a 7. fejezetének 24. 27. versében, a hegyi beszéd híres lezárásában. Aki hallja az én tanításaimat, és megcselekszi, az az, aki kősziklára épített. Az rám épül. De aki hallja az én tanításaimat, és nem cselekszi meg, az hasonló a bolond emberhez, aki a homokra, a fövenyre épít. És amikor jönnek az élet nehézségei, az árvíz, a szél, sok minden más, akkor ledöntik ezt a házat. Tehát Jézus óv attól, hogy álkeresztények legyenek a követői. Jézus óv attól, hogy hamis vallásosságban, így mondták ugye a klasszikus filozófusok, hamis tudatban éljenek a követői. Mert van hamis tudat, van hamis vallásos tudat. Sok ember úgy képzeli, hogy Jézus követője, és Jézus azt mondja, hogy dehogy a követőm. Hány és hány példázatát fejezte be Jézus ezzel, majd ezekre is rátérünk. Soha nem ismertelek titeket. Jönnek, dörömbölnek az ajtó, mint a 10 szűz példázatai, hogy Mester, itt vagyunk, hát nyisd ki az ajtót. Mi is ott akarunk lenni a mennyegzői vacsorán. És azt mondja, hogy távozzatok gonosztevők. Soha nem ismertelek titeket. Krisztus kiket nem tud elismerni magáénak, akik nem rendelik alá az igazságnak az életüket, akik nem zúzódnak szét a kősziklán. Két lehetséges válasz van az életben. Vagy az igaz dolgok előtt meghajolunk, és akkor más lesz az életünk, vagy pedig tartogatjuk magunknak a magunk igazságait, mint a következő előadáson látjuk, mint a köves talajra esett mag, hogy beleesik ugyan a földbe, és elkezd sírázni, és kikezd nőni a növény, de alatta ott van a köves talaj, az önzés megmaradt részei. És amikor jön a hév napfény, akkor kisütik azt a növényt, mert ott van az önzése az embernek, és nem engedi nőni, nem engedi a krisztusi életelvek szerint fejlődni. Döbbenetes kijelentések ezek. Jézus világosan közli, és itt zárul a mi előadásunk, itt zárul a logika is, itt zárul. Valaki elkezd keresni valakit. Mikor mondható az, hogy célba érkezett az a valaki, aki elkezdett bennünket keresni? Ha mi annyira örülünk, hogy megismertük az Istent, annyira örülünk, hogy kicsoda a Jézus Krisztus, hogy mi képesek vagyunk meghozni ezt a döntést, ez se a mi érdemünk, erre is a Szentlélek buzdít mindannyiunkat, hogy ember, ne a magad igazságát őrizgess, hát az hozott annyi sok rosszat az életedben, hanem rendeld alá a lényedet, a magad rossz igazságait dobd el, és a Krisztus igazságait fogadd el, és essél a kőszikrára. Hát a keresés mikor ér célhoz? Amikor teljesen az Istené az ember. Amikor az Isten teljesen magáénak tudhatja az embert. Mert ugyancsak ebben a könyvben olvasható az a másik nagy mondás, hogy majdnem megmenekülni annyi, mint elveszni. Majdnem megmenekülni annyi, mint elveszni. Van egy nagyon szép reformáció utáni ének, amelynek ilyen sorai vannak, hogy a majdnem, hogy már majdnem kész vagyok, az annyi, mint hogy elveszek. A majdnemet töröljük a szótárunkból, mondja Jézus. Vagy essünk a kősziklára, és kövessük őt, és akkor majd látjuk annak az életnek az örömeit és boldogságát, amit ő vele lehet élni. De az a majdnem, hogy el is fogadom a kősziklát, igen, Jézus Krisztusban hiszek, de azért élem a magam életét, ez a majdnem keresztényi levés, ez az elveszés. Arra rá fog esni majd a kő, és összemorzsolja azt Jézus második eljövetelkor. Azt mondja Jézus, távozzatok, soha nem ismertelek titeket. Én azonban valami bíztató dologgal akarom befejezni ezt az előadást. Mendelssohnt hívom segítségül ehhez. Mendelssohn a 42. Zsoltárnak, annak a csodálatos Zsoltárnak, amelynek ez a kezdősora, hogy mint a szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Isten. Igen, ez a 42. Zsoltár, amit Jézus itt kifejez, hogy bárcsak az ember úgy vágyakoznék az ő követésére, mint a szarvas vágyakozik a folyóvizekre. Volt egy nyári táborunk, azóta is megemlegetik a táborozóink, ez Apát István falván az Őrségben volt, és ott egy patak csörgedezett a mélyben, és éjszaka megjelentek a szarvasok. Mindig megjelentek. Egy csodálatos dolog volt, hogy ezek a szarvasok mennyire vágyakoznak a folyóvizekre, persze nagy aszály is volt azon a nyáron, és úgy átéreztük azt, hogy honnan is indul el ez a Zsoltár, hogy bárcsak az ember is úgy kívánkoznék az Istenre, bárcsak az ember is az élete értelmét és célját már itt a földi életben mindenestül az Istenben látná, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. Mendelssohn Zsoltár szimfóniájának egy csodálatos nagy feldolgozás több tételből áll, csak az első tételét tudjuk meghallgatni. Majd a többi tételét talán a következő előadásaink egyikén is bejátszom. hogy átadjuk a szót a következő előadásnak, amire 2 hét múlva kerül sor, hogy így adhatnánk át a szót, hogy ha valaki aztán ide eljut, abban milyen élet kezd kialakulni, fejlődni és növekedni. 2 hét múlva erről lesz szó, az élet, a fejlődés, a növekedés példázatai, közismertebb nevükön főleg a magvetésről szóló példázatok. Ma egy kicsit késve kezdtünk, ezért a vetítéssel nem akarok már időt kockáztatni, 2 hét múlva bemutatom a mai vetítést. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!